Jó reggelt kívánok, erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket ezen a mai csodálatos reggelen. Süt a nap és hideg van, mi kell ennél jobb és több? Nem kell semmi. Nagyon szép ez a mai reggel, és hadd köszöntsem mindenek előtt a drága gyülekezetet a hét igéjével, Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 29. verse, mely így hangzik. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Megkülönböztetett szeretettel hadd köszöntsem azokat, akik január hónapban látták meg a napvilágot. Hadd kérdezzem, hogy kik azok, akik januáriak? Egy biztos, akiről tudok, Szonya, aki pont ezen a napon, 2 évvel ezelőtt, január 23-án látta meg a napvilágot. Hát őt is Isten érte, és természetesen azokat is, akik föltették a kezüket, a születésnaposokat fogjuk ezen a mai istentiszteleten köszönteni egy-egy igével, és egy-egy kis csekély ajándékkal és áldással, hogy Isten áldja és oltalmazza meg őket még hosszú ideig ebben a kedves közösségben, gyülekezetben. Tehát szeretettel köszöntjük a születésnaposokat, és természetesen az örömünket azt tetézni fogja 2 kisgyermek. Hadd kezdjem a fiatalabbal, jó? Pap Enikő, aki ott van a szélén, jól látom, ott van, alszik, jó, rendben. Akkor ezt megbeszéltük, hogy majd egy kis gyermekzsiva is fog hangozni, ezt megbeszéltük, hogy ezt tudatosítsuk benne. És természetesen Szegedi Szonyát is hadd köszöntsük nagy-nagy szeretettel. Őket fogjuk, ezt a 2 gyönyörű szép kisgyermeket fogjuk megkeresztelni Isten tiszteletünkön. Hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel a családtagokat, a hozzátartozókat, a 3 konfirmandusomat, Gergőt is látom, a 3 konfirmandusomat is. Isten áldja meg önöket, benneteket nagy-nagy szeretettel. A hirdetéseket hadd olvassam fel. A gyülekezeti munkatárs képző tanfolyam következő alkalma január 28-án és 29-én, jövő héten pénteken délután 3:30 órától és szombaton pedig 8:30 órától lesz megtartva a Luther Márton kollégiumban. Szeretettel várjuk erre is az érintetteket, azokat, akik jelentkeztek. A mai istentiszteletünket egy picit igyekszünk rendkívülivé tenni a tekintetben, hogy egy ilyen CD bemutató istentiszteletet szeretnénk tartani. Tudnélik, megjelent december hónapban egy CD, melyet a gyülekezetnek készítettünk feleségem és többet magunkkal. Az a címe ennek a CD-nek, hogy Taníts Uram meghajlani. Ezen a CD-n található gyülekezeti ének, ébredési, a 18.-19. században írt énekek, úgynevezett hallelujás énekek, valamint ifjúsági énekek. 16 ének található, ahogy az előbb is mondtam, különböző feldolgozásban, hangszerelésben, viszonylag egy picit modernebb feldolgozásokat hallhatunk majd ezen, és nem titkolt szándékunk volt ennek a CD-nek a készítésénél, hogy Mandabokorban egy imaházat szeretnénk építeni. Én úgy gondolom, hogy országos szinten azért egy kicsit rendkívüli és egyedülálló, hiszen nagyon sok helyen éppen, hogy azt olvashatjuk, hogy zárják be a templomokat, fogy az egyház, fogy a gyülekezet, és ellenkezőjét élhetjük meg 8 kilométerrel arrébb, és ott a lelkes gyülekezet elhatározta, hogy szeretne egy saját otthont építeni magának. És a titkolt szándékunk az volt, mindenek előtt, hogy örömöt szerezzünk a gyülekezeti tagoknak ennek a CD-nek a hallgatásával. A másik pedig az, ennek a befolyt összegét szintén erre a célra fogjuk fordítani, tehát az imaház építésére. Nagyon örülünk, hogy több mint 100 darabot eladtunk ebből. Ennek az ára 2500 forint, az 500 forint az az anyagár, és a 2000 forintot pedig, ahogy mondtam, erre a célra fogjuk majd fordítani. Úgyhogy ezt ajánlom a testvérek figyelmébe, a kiáratnál lesz majd kapható, tehát 2500 forintos áron. És ahogy mondtam, egy CD bemutató lesz ezen az istentiszteleten. 4 éneket szeretnénk elénekelni erről a CD-ről, szolidabb és kevésbé szolidabb énekeket, ifjúsági és, ahogy mondtam, ilyen tradicionálisabb énekeket. Ezt vegyék majd szeretettel a kedves testvérek. A mai istentiszteletünk a tekintetben is rendkívüli lesz, hogy megkértem a fiatalokat, a konfirmandusok egy részét, hogy legyenek olyan kedvesek, folyjanak be az istentiszteletnek a liturgiájába, és ők fogják a liturgiát tartani, ezzel is megismerkedve egy picit a gyülekezetnek a szertartásával, és kicsit belefolyva a gyülekezet életébe, úgyhogy fogadják szeretettel majd a kedves gyülekezeti tagok. Nem én fogok ott fönt állni, hanem itt a gyermekekkel együtt fogok majd szolgálni. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, gyülekezetünk épülésére, és akkor ezt a néhány éneket énekeljük el, vegyék szeretettel a testvérek.
Egykor ó.
csendesedjünk el, és készüljünk együtt a liturgiára.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áldj meg minket, ragyogtass felénk a Te arcádat, hogy megismerjék a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet.
Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére érjek az Úr Jézus Krisztusért.
És szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújts ki hatalmas jobbodat segítségünkre. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Ámen.
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk el a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtti felolvasásaként. Megírva találjuk Máté evangéliumának 8. fejezetében az első verstől a 13. versig a következőképpen.
Amikor lejött a helyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánl fel áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonságul neki. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám vénán fekszik otthon, Jézus így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. De a század ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt a kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan jönnek el napkeresztről és napnyugatról, és azthoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el és legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszol erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megíratott számunkra, s megírva találjuk János első levelének 3. fejezetében, a 10. verstől a 12. versig a következőképpen. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, mielőtt az igehirdetés alatt végig azon gondolkodnánk, hogy a lelkész miért nem a szószékről prédikál, gyorsan elmondom és rövidre zárom, hogy aztán utána tudjunk majd az igehirdetésre figyelni, azért, hogy óvjam a keresztelő családot és a rokonokat, hogy aztán majd így menjenek haza. Éppen ezért gondoltam, hogy idejövök, hogy a szemkontaktus meglegyen a családtagokkal is, és aztán igyekszek majd mindenkire figyelni, mindenkinek úgy hirdetni az igét, hogy a személyes legyen. A mai igénk, szeretett testvérek, igen kemény hangot üt meg, kategórikus kijelentésével nem mutat semmilyen alternatívát, csupán két lehetőséget tár az olvasó elé, illetve nagyon is gyakorlatias, azaz a mindennapi élet megélésére hagyatkozik. Mert a szeretet, drága testvérek, a szeretet az gyakorlati kérdés. Sokan beszéltek már a szeretetről különbözőképpen, sokszor prédikáltunk arról a gyülekezetek előtt, hogy szeressük egymást testvérek, mert hát ez az egyháznak a küldetése, Jézus is ezt mondta, és ha már az egyház, a gyülekezetek nem szeretik egymást, akkor ott nagyon nagy a baj. Az az igazság, hogy megkérdeztem ma reggel magamtól, mit tudnék én ehhez a pár mondathoz hozzátenni. Mindent elmondtak, az ige is egyértelmű, azonban bevallom őszintén önöknek, kedves testvérek, hogy sokszor megszégyenít az Isten. Sokszor rávilágít arra, azért van még mit tenni az életemben. Van. Bőven van még mit tenni. Bőven van még mit tenni ezen a területen is. És hiába mondtak el sok mindent, hiába tudom az igét, a fő kérdés, hogy gyakorlom-e ezt a mindennapi életben. És éppen ezért szeretném, hogyha ezen a mai istentiszteleten a gyakorlatról beszélnénk. Kicsit rugaszkodjunk el az elméleti dolgoktól, rugaszkodjunk el az intellektuális dolgoktól, és lépjünk a gyakorlat, a tettek mezeire, ahogy szoktuk mondani. Mert a szeretet az mindig gyakorlati kérdés. Gyakorlati lenne olyannyira, hogy meg tudjam élni is a szeretetnek az erejét. Mert a szeretetben, drága testvérek, erő van. A szeretet le tud győzni haragot, le tud győzni ellenségeskedést, pártoskodást, gyűlöletet, viszályt, és össze tud tartani házaspárokat, családot, gyülekezetet, nemzetet. János nagyon sokszor használja a szeretet szót. Csak ebben a rövid 3 levélben 17-szer lehet olvasni a szeretet kifejezést. Ráadásul ebben a rövid részben, ebben a 3 mondatban, amit felolvashattam, nem az emberi phileo szót használja, hanem az agapé szót, ami az isteni szeretetre mutat, az isteni szeretetre utal. Az emberi szeretet mögött az emberi bűn húzódik meg, ezért soha nem lesz tiszta, soha nem lesz teljes, soha nem lesz tökéletes szeretet, de ha valaki megtapasztalja az isteni teljes elfogadást, az isteni teljes szeretetet, akkor képes ezt mások felé is kifejezésre juttatni. János nagyon jól tudta, hogy miről ír. Megélte a hétköznapokban is, amit írt. Gyakorlativá vált a szeretet. Jézus nagyon szerette Jánost, egy megdöbbentő mondatot olvashatunk az evangéliumokban, arról beszél, hogy volt egy tanítványa Jézusnak, akit nagyon szeretett. Jézus nagyon-nagyon szerette Jánost. És tudjuk, hogy János pedig mindenkinél jobban szerette Jézust. Kedves testvérek, ezért hadd helyezzem mindenkinek a szívére azt, hogy, és ez azóta is szabály, hogy akkor ismerünk meg igazán egy embert, hogyha szeretjük. Mi az emberekről úgy szoktunk véleményt mondani, véleményt alkotni, ítéletet megfogalmazni, talán ki sem merjük néha mondani, olyan szomorú és ítéletes a vélekedésünk emberekről, hogy igazán nem ismerjük a másikat. A Jézus titkot azért ismerte meg leginkább János, mert ő szerette nagyon Jézust. Tanuljuk meg ezt a szabályt, hogy akkor ismerek meg, ismerhetek meg igazán valakit, hogyha szeretem. És minél inkább szeretem, annál mélyebben jutatok a megértésében és a megismerésében. És akit nem szeretek, arról még csak véletlenül sem mondjak semmit, mert egyáltalán nem ismerhetem. Éppen ezért, szeretett testvérek, drága gyülekezet, szeretném, hogyha ma, ezen az Isten tiszteleten, ez a két szó lenne, ami meghatározóvá válna, nem csak az igehirdetés számára, nem csak az üzenet számára, hanem a drága testvérek életére számára is. Szeressük egymást. Szeressük egymást. És ne csak azzal a nagyon tingli-tangli kifejezéssel. Talán jól ismerjük azt az éneket, hogy szeressük egymást, gyerekek, hanem sokkal mélyebben, drága testvérek. Sokkal mélyebben, mert Jézus azt mondja, hogy arról ismer meg benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. És ki kell mondani, kedves testvérek, hogy az egyház, a gyülekezeteink letértek az Isten által kijelölt szeretet útjáról. A kereszténység első 3 évszázada tele volt szenvedéssel, tele volt mártíriummal, és el sem tudjuk képzelni, hogy hány száz, hány ezer család életében jelent meg az, hogy valaki keresztjénné lett, és emiatt megölték. A kereszténység ebben az első 300 évében lett keresztjénné, és igazán erőssé. Tudják miért? Mert szerették egymást. Éppen a szeretet volt az, ami kiformálta őket, és tette igazán Krisztusivá, keresztjénné, hogy szerették egymást. Hogy ez a mondás járta, olvassunk utána nyugodtan a dokumentumokba, a történelmi iratokba, az volt a keresztényeknek az ismertető jelei, ezt olvashatjuk. Íme a keresztények mennyire szeretik egymást. Amikor árva maradt egy gyermek, akkor a keresztények azt a gyermeket gyermekükké fogadták. Nem volt közöttük gazdag vagy szegény, nem volt köztük éhes, szerették egymást. Volt szemük látni a másikat, volt szívük érteni a másikat, volt kezük adni és tenni, és volt lábuk a másikért menni. Nem elvárták, hogy szeressék őket, hanem egymást előzték meg a másik szeretetében. Ha lehet így fogalmazni, drága testvérek, akkor tulajdonképpen egy egészséges, egy józan, egy pozitív versenyzés alakult ki, hogy megelőzzék egymást a szeretetben. Drága nyíregyházi gyülekezet, drága testvérek, versengünk-e azért, hogy a másikat szeressük? Versengünk-e? Meg akarjuk-e előzni a másikat a szeretetben, a másikhoz való hozzáállásban? De jó lenne, ha csak ebben versenyeznénk. De jó lenne, hogy csak ez lenne jellemző erre a gyülekezetre, hogy versenyzünk abban, hogy ki tudja jobban szeretni a másikat, ki tud nagyobb áldozatot hozni, ki tudja jobban odaszánni magát a másikért, lemondani, ha kell, azért, hogy jobban és jobban szeressük egymást. Mert hadd hangsúlyozzam még egyszer azt az igét. Jézus azt mondja, arról ismer meg benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Nem más, hanem csak annyi, ha szeretitek egymást. János apostol a kereszténység számára egy keservesen nehéz időszakban mondja ezt, ami az alapigénk, szeressük egymást. Én úgy gondolom, hogy általánosságában és sajnos konkrétságában is a kereszténység messze került ettől a felszólítástól, annak a megítélésétől, hogy szeressétek egymást. Csodálatos dolog az, amikor valahol mégiscsak megjelenik személyes kapcsolatainkban az, hogy megy, hogy kitartóan megy, hogy már évek óta megy, hogy szeretjük egymást. A gondot abban látom, testvérek, hogy a kereszténység, és ezt hadd nyomatékosítsam a gyülekezeti tagoknak, a problémát, a probléma forrását abban látom, hogy a keresztények nem szeretik igazán Jézust. A kereszténység beszél Jézusról, de nem szereti. És úgy gondolom, mindennek ez a probléma gyökere. Hogy csak beszél Jézusról, elnézést a kifejezésért, de ahogy szokták mondani, papol, és nem látható az életén az, hogy szereti a másikat. És ez Jézusra is, a Jézushoz való viszonyunkra is ugyanez a jellemző. Mondjuk, hogy szeretjük Jézus, de igazából nagyon-nagyon messze vagyunk az Úr Jézustól. Nagyon-nagyon messze. A keresztjének ajkán ott van időről időre Jézus neve, de nem szeretjük igazán Jézust. Azt mondja János, egy csodálatos mondat ez, ne szóval szeressetek, hanem cselekedettel és élettel. Micsoda csodálatos mondat, ne szóval szeressetek, hanem cselekedettel és élettel. Akvinói Tamás egyszer azt mondta, prédikáljatok, prédikáljatok, és hogyha kell, akkor szólaljatok meg. Micsoda csodálatos mondat ez is, drága testvérek, mire utal? Arra utal, hogy az életetek legyen prédikáció. Prédikáljatok, prédikáljatok, és ha kell, akkor szólaljatok meg. Mert ne szóval szeressétek egymást, hanem cselekedettel és élettel. Szeretett gyülekezet, magamnak is szólok, legyek első, ahogy Pál apostol is mondta, a megszólítottak sorába, kedves lelkész úr, drága gyülekezeti tagok, ne szóval szeressétek egymást, hanem cselekedettel és élettel. Prédikáljatok, prédikáljatok, és ezt elsősorban magamban mondom, mert én vagyok abban a helyzetben, hogy prédikálhatok. Prédikáljatok, prédikáljatok, és ha kell, akkor szólaljatok meg. Igen, ezért nincs a kereszténységnek jó illata, mert nincsenek cselekedetei. Ezért nincs a kereszténységnek vonzása. Vajon, drága testvér, és hadd szólítsalak meg személyesen, drága testvér, ha rajtad múlna a Krisztus ügye, akkor lenne-e? Ha azon múlna, hogy rajtad keresztül tovább megy el Jézus ügye, akkor menne-e? Vagy régen vége lenne? Ha szeretsz valakit igazán, ha igazán szereted, nem mindent megteszel érte, nem odaadsz érte, feláldozol érte mindent, nem lemondasz bármilő érte, ha szeretsz valakit igazán, Na drága testvérek, ez a baj forrása, hogy nem szeretjük Jézust, csak beszélünk róla. És ha nem szeretjük a szeretet forrását, ugyan kitől kapnánk szeretet muníciót? Ugyan honnan lenne nekünk? Pedig mondja János, ez az az üzenet, kezdettől fogva hangzott felétek, hogy szeressük egymást. Kezdettől, mondja az olvasott, vagy mondja János apostol. Kezdettől fogva hallottátok, hogy szeressük az Isten, és szeressük egymást. Hogyan hangzik a két nagy parancsolat? Azt mondja Jézus, hogy minden ezen áll vagy bukik, ezen a két parancsolaton. Ha ez nincs meg, akkor inkább ne legyél keresztjén. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Ezen áll vagy bukik minden. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Drága testvérek, ma milyen világot élünk, mely azt súlykolja, hogy szeresd magad. Csak magad. Senki más. Vagy szeresd azt, akihez érdeked fűződik. Felcseréltük a parancsolatokat, drága testvérek. Pedig Jézus azt mondja, mindennek ez a gyökere, mindennek ez a forrása, szeresd fele barátodat, mint magadat. Igen, azt mondja János, hogy kezdettől fogva ez hirdettetett nektek. Pontosan így van. A teremtés történetének az eseményeit, hogyha végig gondoljuk, az első pillanattól kezdve látszott, átélte az ember, mit jelent az, hogy szeret az Isten. Már a teremtés történetben erről a csodálatos szeretetről olvashatunk. Azt mondta, hogy minden a tiétek itt. Hát mi ez, drága testvérek, ha nem az Istennek a szeretetének a legcsodálatosabb kifejezése. Isten azt mondta az Éden kertben, hogy mindenem a tiétek. Mindenem. Vagy mint a tékozló fiú történetében, a nagyobbnak azt mondja az édesapja, hogy mindenem a tiéd. Mindenem. Az Édenben ugyanez van. Mindenem a tiéd. Egy kivétellel. Mindenem a tiéd. Haszonra, örömre, uralomra, minden a tiéd itt. Aztán átélte az első emberpár is, hogy milyen az igazi szeretett szövetség, és átélték együtt Ádám és Éva, és maga az Úr, hogy milyen, amikor az Isten és ember szerethetik egymást. Drága testvérek, azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ördög munkája megjelent, és amikor megjelenik, akkor két dolog egészen biztos bekövetkezik. Az, hogy leszakadunk az élő Istentől, és elszakadunk egymástól. Az ördög a maga munkáival mindig a szövetséget bontja szét Isten és ember és ember között, a szeretet szövetséget. Ami a mi legnagyobb forrásunk, amiben az egész életünk leglényege van, mert nem magunkért élünk, mondja az Isten igéje. Amikor az ördög munkái megjelennek, az mindig azt jelenti, hogy leszakadás következik be, elszakadás következik be a szeretet szövetségében. Nem Isten hagy el bennünket, mi szakadunk le róla. És ugyanezt történik egymás között is, testvérek. A szeretet szövetséget leszakítja az ördög a maga munkáival. Első példa, amit itt hoz elénk egyébként János apostol, azt mondja, hogy Káin megöli Ábelt. Káin már abban a megszakadt szeretett szövetségben fogant, amikor az első ember pár, ugye Ádám és Éva leszakadt az ember, az Istennek a szeretetéről, elhagyták Isten szeretetét a bűn miatt. Káin tehát már ebbe fogant bele. És Káinba megfogant a leszakadás átka, láthatóvá lesz a bűn azzal, hogy öl. És kedves testvérek, tanuljuk meg, az ördög mindig a szeretet szövetséget támadja. Ádámmal és Évával is ezt tette. mindig a szeretet kapcsolatot, a szeretet szövetséget támadja. Hadd mondjak egy példát. Talán úgy gondolom, hogy még a konzervatívok azt mondják, hogy a legszentebb, bensőséges közösség az a család. Két ember, amikor összeköti az életét, akkor egy szent szövetségről beszélhetünk. A drága testvérek, az ördög elkezdte most az elmúlt években, évtizedekben támadni ezt a szent közösséget, a családot. És néhány nappal ezelőtt olvastam a hírekben, talán önök is olvasták, Amerikában az útlevélből ki fogják törölni azt a megjegyzést, hogy édesanya, édesapa. Mert diszkriminatív azokra nézve, akik egyneműek és úgy nevelik a gyermeküket. És azt fogják odaírni helyette, hogy első szülő, második szülő. Na, drága testvérek, itt van az, amikor az ördög munkája abban jelenik meg, hogy ezt a közösséget, ezt a szeretett közösséget támadja. Itt tart a világ. De szeretett testvérek, persze mindig tudnak újat mutatni, meg mindig tudnak lejjebb süllyedni, de ne csodálkozzunk ezen, mert ilyen a világ. És tetszenek tudni, ezt a drága közösséget és a gyülekezet közösségét is támadni akarja a sátán. Mert az Isten munkája is nyilvánvalóvá válhat ebben a gyülekezetben. És a sátán nem akarja ezt. A sátán azon dolgozik, hogy ezek a közösségek, ezek a szövetségek felbomlanak, bomoljanak. Ezért az ördög munkái mindig arról szólnak, hogy ezt valamiképpen megtörjék. Minden tönkrement emberi kapcsolat ennek a sikeréről beszél. Minden üres szék a templomban ennek a sikeréről beszél. Az ördög munkái sikerültek. Én voltam a gyakorló pályája, és működött. De így folytatódik, és drága testvérek, ez az egyetlen egy reménységenek a világnak, a személyes életeknek és a gyülekezeteknek. Azt olvashatjuk az igében, Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez az egyetlen út és megoldás, hogy az Isten és ember, valamint az ember-ember közötti kapcsolat újra a helyes mederbe jusson. Prédikátorok könyvének 4. fejezetében olvashatunk egy olyan mondatot, általában esküvőkön szoktuk felolvasni, esküvőn szoktunk erről az igéről prédikálni, azt olvashatjuk, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Egyre több helyen elszakad a hármas kötél, mert nem az Istenre építenek, mert nem félik az Istent, és ami a legrosszabb, nem szeretik az Úr Jézust. De Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy ez a hármas kötél ne szakadjon el, hanem legyen Isten és ember-ember közötti kapcsolat harmonikus, kiegyensúlyozott, és legyen szeretet teljes közösség. De drága testvérek, csak úgy lehet ember és ember közötti kapcsolat nem felhőtlen, hanem harmonikus és kiegyensúlyozott, hogyha az Isten az alapja annak a kapcsolatnak. És ez történik a Golgota keresztjén, ez történik húsvétkor, és ez történik mindenkinek az életében, akinek az élete egyszer összekötődik Jézussal, hogy az ördög munkáit lerombolja benne Jézus. Mert mi nem tudjuk. Nem tudom én sem. Pedig mondhatná valaki, hogy hát lelkész van bejárása. Nem. A lelkész sem tudja. Egyedül Jézus tudja az én életemben és mindannyiunk életében helyrehozni azt, ami elromlott. Erről szól az egész keresztény bukdácsolásunk, hogy nem tudjuk. Szeretnénk magunkban is lerombolni, szeretnénk hűséges maradni, szeretnénk tiszta maradni, szeretnénk igaz maradni, de nem megy. Mert az ördög munkáit nem tudjuk lerombolni. És amit elszakított az ördög, azt Jézus újra egybe akarja szerkeszteni. Ember és Isten közt újra van út. Jézus egybe szerkesztette. Amikor a templom kárpítja nagypénteken kettéhasat, akkor az ördög munkáit lerombolta, és van újra út az Istenhez. Amit a bűn lezárt, hogy nincs visszaút az Éden kertjébe, az Jézus kinyitotta. Amit az ördög végérvényesnek akart, hogy a bűneim miatt elvesszek, azt Jézus felszabadította. Ezért számunkra nincs fontosabb, mint hogy azzal a Jézussal közösségben legyünk, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ezzel fejeződik be ez a csodálatos jánosi ige, hogy éppen azért, mert Jézus ezt végzi, lehetséges lesz a lehetetlen, hogy egymást szeressük, de csak így. Azért lesz lehetséges, ez egyébként lehetetlen, mert Jézus lehetségessé teszi. És magunktól nem telik, magunktól fogyatékosan telik, magunktól elkapó módon telik, magunktól válogatós módon telik, hogy szeressünk. De lehetséges lesz, hogy szeressük egymást. És akkor átélhetjük, hogy a szeretetben nincsen logika, átélhetjük, hogy a szeretetben nincsen érdem, nincsen indok, nincs magyarázat, nincs érv, hogy a szeretet csak feltétlen lehet. És amelyik szeretetnek van feltétele, és nem feltétlen, az már régen nem is az. A szeretet egy olyan emelkedett lelki állapot, ahova csak Jézus tud emelni. Magamtól csak földre hullani tudok a szeretet tantárgyában. Amikor Jézus így fel tud emelni, akkor átélhetem azt, hogy annak ellenére, hogy egyre jobban és jobban ismerlek, még mindig szeretlek. Annak ellenére, hogy egyre inkább látom, hogy már mennyi bűnöd van, annak ellenére mégis szeretlek. Ha a szeretetem attól függ, hogy te ki vagy, akkor nem lehet szeretni téged. Ha a szereteted én felém attól függ, hogy már tudod, hogy ki vagyok én itt belül, akkor nem lehet szeretni engem. Ha valamiért szereted a másikat, akkor jaj, és itt a valamiértem van a hangsúly. Ha valamiért, hányszor szoktuk mondani, szeretem, ha, szeretlek, mert. Ha valamiért szereted a másikat, akkor jaj. Jaj, mert lesz, ha el fog fogyni, amiért szeretted. Mi lesz, ha kevesebb lesz, amiért szeretted? De ha Jézus megjelenhet az életedben, és az ördög munkáit lerontja, más lesz az az ember, akire ránézel, miközben ő semmit nem változott, és milyen csodálatos ez, drága testvérek, hogy mindaközben, hogy a másik semmit nem változott, de ha az én életemben Jézus Úr lett, akkor, és lehet, hogy ugyanolyan összeférhetetlen, ugyanolyan kemény, ugyanolyan nehéz ember marad, mégis fogom tudni szeretni. Mert én lettem más. Mert engem változtatott meg az Úr Jézus. Mert átéltem azt, hogy engem mennyire szeret. Mennyire szeretett ott, akkor, amikor nekem kellett volna ott a kereszten az én bűneimért bűnhődni, akkor ő ment fel helyettem. És ez a szeretet kell, hogy inspiráljon arra, hogy szeressem azt a másikat, aki lehet, hogy elesett, elbukott, megbántott, megsértődött. Lehet, hogy kemény, akkor is szeressem, mert átéltem én, hogy Jézus mennyire szeret. Ha Jézussal együtt félre tudjuk tenni, akkor megjelenik az, amit régtől fogva írtak és hirdettek nektek is, és nekem is. Szeressük egymást. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te vagy a szeretet forrása, és Te vagy az, aki meg tudod változtatni az életünket, a hozzáállásunkat a másikhoz. És Te vagy az, aki egy szeretet közösségét tudod tenni, ezt a gyülekezetet, családjainkat, hitvesünket, hitves társainkat, gyermekeinket, szülő, nagyszülő, gyermek, nagyszülő kapcsolatot, mert Te vagy a szeretet forrása, és te azért jöttél, hogy ez a szeretet szövetség, szeretet közösség újra erős és stabil legyen. De tudjuk, Urunk, hogy csak veled tudjuk szeretni a másikat, csak veled vagyunk képesek elfogadni a másikat, mert te is szerettél és elfogadtál. Amen. Születésnaposokat szeretném köszönteni, jó? Hadd kérjem meg azokat, akik tehát január hónapban látták meg a napvilágot egy fagyos napon, legyenek olyan kedvesek, tegyék fel a kezüket, és fáradjanak ki ide előre. Egy-egy igével szeretnénk köszönteni és áldásat.
Oh, you.
Mariát, a születésnaposokat, sok-sok áldást kívánunk az ő életükre, és most pedig kérem, hogy a 296-os számú ének első versszakát énekeljük el. Befejezésül verssel szeretnénk köszönteni a születésnaposokat, keresztelősöket, és utána pedig egy befejezős, egy éneket szeretnénk elénekelni.
Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, és mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta, de néha legalább. Enyhült, s szépült-e tőled a világ, vagy tán kezedtől támad foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott lehetsz az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan. Kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág. S nem veszi hasznodat sem az ég, sem a világ.
A mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus ég.
pedig, kedves testvérek, csendesedjünk el, és az oráció ökumenikában boruljunk le együtt Isten elé. Drága Úrunk, köszönjük ezt a mai alkalmat, köszönjük mindazt, amit erre a mai alkalomra tartogattál számunkra, örömöt, tanítást, közösséget, együttlétet, vigasztalást, bátorítást. És látod, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra, kiben mi fogalmazódik meg, ki hogyan áll hozzád, kinek milyen viszonya van veled, te látsz mindent. De Urunk, jó együtt egy közösségben leborulni előtted, és vágyni arra, hogy a te szereteted érjen utol bennünket. És ahogy olvashatjuk egy versben, fut az Isten az ember után. Jó megtapasztalni, hogy te jössz, közösséget válasz velünk, mindegy, hogy milyenek vagyunk, mindegy, hogy ki hol szocializálódott, mindegy, hogy ki milyen családi háttérből jön, mindegy. Te közösséget akarsz vállalni. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet és irgalmadat. És köszönjük, hogy ez a mai alkalom, mai istentisztelet is ennek a jele. És Urunk, sok minden van a szívünkön, betegség, gyász, fájdalom, nehézség, teher, sok mindent cipelünk, de Urunk, most különösen is szeretnénk eléd vinni a gyászolókat, eléd vinni az ő életüket, fájdalmukat, hiányukat, és megköszönni mindazt, amit elhunyt hozzátartozóikon keresztül adtál számukra. Megköszönni azt a 61, 77, 85, 55 és 75 esztendőt. Megköszönni mindent, amit általuk adtál övéinek. Sorunk, kérünk, hogy adj reménységet és vigaszt számukra. Sorunk, olyan jó lenne, ha ennek a közösségnek szeretetét, csak egy morzsányit megéreznének a gyászolók, a betegek. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg a betegeket is kórházi ágyon, adj erőt számukra elhordozni a fájdalmat, a betegséget. Könyörgünk azokért, akikre nem nyitják az ajtót, a magányosokért, az árvákért, az özvegyekért. Könyörgünk a gyermekekért, a fiatalokért, és most különösen is eléd visszük Szonyát és Enikőt. Könyörgünk ő érettük is, a családjukért, szeretteikért, hozzátartozóikért. Teted áldássá az ő életüket. Könyörgünk az előttünk lévő alkalmakért, programokért, a holnapi presbiteri ülésért, azért, hogy adj bölcsességet döntéshozatalokban, és addurunk, hogy a szeretet közösség ránk is, vezetőkre is jellemző legyen, sőt, elől járjunk a példamutatásban. Urunk, sok kérésünk van, de eléd szeretnénk még vinni az emlékezőket, és ebbe a kérdésbe és kérésbe belefoglalni, és hálát adni Garaj Pálért, és hálát adni Balcó Editért, az ő életükért, és imádkozni az emlékezőkért, és megköszönni mindent, amit adtál rajtuk keresztül. Sok minden van a szívünkön, de most a tőle tanult imádságban szeretnénk mindent eléd vinni, és így megszólítani téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.